Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 65. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén Úr Isten. És a megkezdett Zsoltárunknak, a 65. Zsoltárnak énekeljük második és harmadik verseit. A 65. Zsoltárunk második verse így kezdődik: rajtam a bűn elhatalmazék. Testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő tanítását. A 30. úrnapjának kérdés feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumokhoz kapcsolódó kérdések, azokon belül is az úrvacsorához kapcsolódó kérdések. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak az egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben, az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttatnak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszer mind kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók, kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket a Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom Nehémiás könyvéből, Nehémiás könyvének 8. fejezetéből válogatott verseket olvasok, valamint a 9. fejezet különböző részeit és a 10. fejezet néhány versét. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét, az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Ennek a hónapnak 21. napján összegyűltek Izrael fiai és böjtöltek, zsákba öltöztek és port hintettek magukra, az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek az Úrnak a törvénykönyvét, negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Most azért Istenünk, te nagy és félelmes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget, ne tarts csekélységnek azt a sok nyomorúságot, amely utólért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, prófétáinkat, őseinket, és az egész népet az asszír királyok idejétől mind a mai napig. Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te híven bántál velünk, mi pedig hitszegők voltunk, hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették törvényedet, és nem figyeltek parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket. És bár országukban sok jó téteményt adtál nekik, tágas és kövér földdel ajándékoztad meg őket, mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. És most mi szolgák vagyunk, éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és javait, azon vagyunk szolgák. Termése azokat a királyokat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél vétkeink miatt, és ők tetszésük szerint uralkodnak rajtunk és állatainkon, mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink és papjaink. Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. A sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égőáldozatra a nyugalom napjain, újholdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek és minden munkára Istenünk házánál. Mi papok, léviták és a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába évről évre a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogy elő van írva a törvénybe. Bevisszük földünknek első termését, és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úr házába. Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfának, a mustnak, olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szent edények, meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrzők és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Isten áldása legyen rajtunk, hogy kiki megérthesse közülünk hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, hálaadással állunk meg előtted, mert van okunk szüntelenül a hálaadásra, és köszönjük is, hogyha megnyitod a mi szemünket arra, amiért hálásak lehetünk a te színed előtt. Köszönjük neked életünket, apró örömeinket. Köszönjük te neked a napokat, amelyeket napjainkhoz adsz. Köszönjük neked áldásodat. Köszönjük neked azt, hogy ismerhetünk téged, és hogy mindaz, ami bennünket az életbe ér, tudhatjuk, elment te előtted, és a te tudtoddal történt és történik. Köszönjük te neked, hogy azt ígérted a tieidnek, nem hagyod őket felettébb kísértetni, terheltetni, mint ahogyan azt el tudnák viselni. És mi bízunk is benned, hogy csak olyat engedsz ránk következni, amelynek súlyát és terhét el tudjuk hordozni. Köszönjük, hogy ilyen szerető Úr vagy, aki a terhekkel együtt a menekedést is elkészíted és megadod. És köszönjük te neked, hogy fölfeded előttünk az élet útját, amelyen járhatunk, és amely módon és úton veled közösségben lehetünk, és te belőled erőt, szeretetet, kitartást meríthetünk. Kérünk, hogy most is vezesd el a mi gondolatainkat és életünket erre a közösségre, erre az útra, hiszen együtt vagyunk itt a te házadban, közösségre lépünk egymással, de szeretnénk még inkább közösségre lépni mindannyian és egyen-egyenként te veled. Részeltess bennünket ígéd szent ajándékában, és engedd meg nekünk azt, hogy ne csak halljunk, hanem értsünk is. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, folytassuk imádságunkat a 234. dicséretünk második versének éneklésével. A 234. dicséretünk második versét énekeljük. Jer világosság, ragyog fel nékünk. Világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél! Kedves testvérek, Isten igéjét Nehémiás könyvének 9. fejezetéből olvasom, az első 3 versből, ahol ezeket olvastuk már korábban is. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Kedves testvérek, néhány vasárnapja Nehémiás könyvével és korával foglalkozunk, azzal, amit Isten ezen az emberen keresztül elvégzett az ő népe között. Elmondtuk azt, és röviden összefoglaljuk, hogy Nehémiás egy előkelő, jó állásban lévő ember volt, zsidó létére egy másik birodalomnak, a perzsa birodalom uralkodónak, Artasasztá királynak volt a fő pohárnoka, bizalmi ember. A zsidók, miután hazatérhettek a távoli száműzetésből, Babilonból, szülőföldjükre, illetve hazájukba, Kánaánba, elkezdték az újjáépítési munkálatokat, hiszen 100 évvel azelőtt otthagyott romok várták őket, és így kezdődött meg a fővárosnak és a fővárosban található templomnak is az újjáépítése, és ebben az újjáépítésben 2 olyan személy van, akiket a Szentírás különösképpen is elénk hoz, az egyik Esdrás, a másik pedig Nehémiás. Nehémiás közben járó lett, nem csak az emberek között lett elöljáró és közben járó, hanem elmondtuk azt, hogy közben járó lett Isten és az ő népe a zsidóság között. Nehémiás értette azt, hogy a népe baja nem pusztán az, hogy romos város és romos templom fogadta őket, hazatérve a hosszú száműzetésből, hanem tudta és megértette Nehémiás, hogy a népe baja igazán az, hogy rendezetlen a kapcsolatuk Istennel. Azzal az Istennel, aki évszázadok, évezredek óta vezette ezt a népet, megromlott a kapcsolat, és Nehémiás elkötelezetten munkálkodott azon, hogy ez a kapcsolat a nép és Isten között helyreálljon. Megrenoválták a templomot, és azután olvastunk arról, hogy következtek a várfalak, hiszen nem mindenki nézte jó szemmel a hazatelepülő zsidóság mozgolódását. Ellenfelek is akadtak, és nyílt, valamint burkolt támadások közepette igyekeztek Nehémiást valahogyan eltávolítani, valahogy félre állítani. És aztán hallottunk arról is igehirdetést, hogy Nehémiás a külső építkezés közben, azzal egy időben elkezdte a belső építést is, a szívek renoválását, helyrehozatalát, és mindent megtett azért, hogy ez a nép, miközben külsőleg épült a város, belsőleg, szívbelileg is megépüljön, és az Istennel való kapcsolatuk helyre jöjjön. Arról hallottunk, hogy a törvénykönyvet vették elő, és ezt kezdték el olvasni és magyarázni, hogy a nép végre megértse, fölfogja, hogy mi is a bajok igazi gyökere. És itt jutunk el az Isten és népe kapcsolatának rendezése közben egy olyan újabb állomáshoz, amely kihagyhatatlan, és amelyről szükséges, hogy tudjunk és beszéljünk. Hiszen azt mondtuk el, hogy Isten és az ő népe között gyakran romlik meg a kapcsolat ma is, és bizony nagyon fontos nekünk az, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreállításának lépéseit, lehetőségeit pontosan és jól megismerjük. Az elmúlt vasárnap beszéltünk az írás fontosságáról, és most arról fogunk hallani, hogy az írás olvasása és magyarázata elvezette a népet oda, hogy ők is megértsék azt, amit már Nehémiás értett és tudott, azaz felismerjék a bűneiket. Aztán az írás olvasása elvezetett oda, hogy a nép megvallja a bűneit, és elvezetett oda is, hogy ez a nép elhatárolódjon a bűneitől, és elkötelezze magát Isten mellett. Nagyon fontos lépések ezek Isten és az ember kapcsolatának a helyrehozatalában, és ahogy mondtam, kihagyhatatlan állomások, amelyekkel mindannyiunknak tisztában kell lennünk. Bűnlátás nélkül az ember ugyanis azt hiszi, hogy semmi baj nincs Isten és közöttem. A legtöbb ember ma körülöttünk úgy él a világban, hogy arra gondol, én nem bántottam az Istent, az Isten se bántson engem. Én nekem nincs bajom az Istennel, legyen szíves, neki se legyen baja velem. Én nem ártottam Istennek, az Isten se ártson nekem. Ha nincsen bűnlátás, az ember hajlik azt hinni, hogy igazából nincsen baj közöttünk. Isten ott fenn van a mennybe, én meg itt lenn a földön, ő is csinálja a dolgát, én is csinálom, ide lenn a dolgomat, és tulajdonképpen, ha mindenki azt csinálja, ami a dolga, akkor a dolgok működnek. És akkor ezzel az ügye nem kell többet foglalkozni. Azonban testvérek, nagyon fontos megértenünk azt, hogy az Istennel való harmónia, az pontosan a bűn miatt tört össze. Ott az Édenkertben is az Istennel való harmónia Ádám, Éva és az atya között a bűn miatt tört össze, amit az ember akkor sem látott olyan nagy dolognak. És amit az ember ma is hajlik elfelejteni. Ezért világosságot kell gyújtani ahhoz, hogy kiderüljön, mi is a baj Isten és ember között. Ezt a világosságot, testvérek, mi emberek nem tudjuk meggyújtani. Mert minket ez annyira nem is érdekel, az ember úgy gondolja, hogy jó vagyok én itt, Isten meg ott, és mivel az ember nem áll úgy, nincs annak hatalmában, hogy világosságot gyújtson, ezért tulajdonképpen lehetetlen is az ember helyzete. Az ember magától soha nem fog rájönni arra, hogy Isten és én közöttem probléma van. Csak akkor jövünk rá, hogyha valaki, és ez a valaki nem lehet más, csak Isten, a másik fél, világosságot gyújt a mi szívünkben és előttünk, és azt mondja a Szentírás, hogy Isten világosságot gyújtott. Ez a dolog már megtörtént. Akkor történt meg, amikor Isten törvényt adott az emberiségnek, mert a törvény az olyan, mint egy tükör, olyan, mint egy lámpás. Különböző hasonlatokat használunk annak a megértetésére. Tükör azért, mert ha nincs tükör egy lakásban, az ember nem tudja, hogy hogyan is néz ki pontosan. Világosság, fény a törvény, mert ha sötétben vagyunk, akkor nem látjuk magunkat reálisan. Ezt a világosságot Isten gyújtja meg. És azt mondja nekünk az Új Szövetség, hogy az ember még a törvényt is félreértette. Hosszú évszázadokon és évezredeken keresztül a törvényt is félreértette az ember. Ennyire gyenge képességű az ember, és sokan ma is félreértik. Mert az ember azt hitte, hogy a törvény azért adatott, hogy én azt betöltsem. Hogy azért adatott, hogy én annak eleget tegyek. És ha majd eleget teszek, akkor az azt jelenti, hogy Isten és közöttem harmónia van. De ki az az ember, aki a törvénynek eleget tudna tenni? Meg lehet próbálni, el lehet kezdeni, de az ember újra és újra belebukik, csak abba a tízbe is, hogy a többiről ne beszéljünk, amit a leginkább ismernek az emberek. Nincs olyan ember a Földön, aki be tudná tartani a 10 parancsolatot, és ez csak 10. Az Isten többi törvénye még ebben benne se foglaltatik. Testvérek, azt mondja nekünk Pál apostol, hiszen mi is azok közé tartozunk, akik talán nem jól értelmezzük a törvényt, és nem látjuk az Isten és ember közötti bajok igazi gyökerét. Azt mondja Pál apostol, hogy a törvény a bűnért adatott. Így tanít bennünket a Római Levél 7. fejezetében. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Azt mondja Pál apostol a római gyülekezetnek, hogy az Isten törvénye nem érkezik meg a világba, ha az Isten nem jelenti ki az ő törvényét, akkor nincs bűn. Mert az embernek nincs mihez viszonyítani. A törvény nélkül a bűn halott. Ez azt jelenti, hogy nincs, nem létezik. De Isten adta az ő törvényét, és a törvényének a tükrébe az ember azonnal fölismeri, hogy én bűnös vagyok. Azt mondja Pál apostol, hogy nem ismerném a bűnt, ha nem volna a törvény. A kívánság bűnét se ismerném, ha a törvény nem mondaná azt nekem, hogy ne kívánd, mert az is bűn. Nagyon fontos, hogy Nehémiás mindezzel tisztában van, hogy el kell a népét a bűnök meglátására juttatni. A nép nagyon el volt foglalva, azt olvassuk, hogy építették a várfalat, egyik kezükben ott volt a malteros kanál, a másikban meg a kard. Nagyon jól lekötötték magukat, figyelni kellett az ellenségre, hogy mikor jön föl, mikor támad, közben haladjon a várfalépítés is, és senki nem gondolt arra, hogy hát a várfal megépítése az egy fontos dolog, de az Istennel való kapcsolat nem jön rendbe, akkor a legelősebb várfal is semmit ér. Ők, akik ott építették azt a várfalat, emlékeztek arra, hogy az őseink azt hitték, hogy ezek a falak majd megvédik őket. A falak nem védték meg őket. Elvitte őket a babiloni uralkodó fogságba. Kell, hogy épüljön a szív is, és ezért Nehémiás olvastatja a Szentírást. Oda tartja a törvényt a nép elé, fölolvassák a törvényt, hogy a törvény fölismerje, a törvény alapján a nép fölismerje a bűneit. Mert talán arra gondoltak ezek az emberek, hogy mi, akik visszatértünk, akik vállaltuk ezt az áldozatot, mi, akik itt építünk, mi, akik az életünket kockára teszük, hát mi nem vagyunk bűnösök. Hát mi ezen fáradozunk, hogy jó legyen a népnek, mi jó dolgokat csinálunk. És Nehémiás nem hagyja annyiban, hanem olvastatja előttük a törvényt, tükröt tart eléjük a törvény által, hogy ezek az emberek megismerjék a bűnük igazi létét, azt, hogy van, azt, hogy ez elválaszt bennünket Istentől. Ha az ember nem jut bűnlátásra, akkor nem létezik a következő lépés sem, hogy tudnék az ember megvallja a bűneit, és elkötelezi magát Isten mellett. Ahhoz, hogy valamitől, ami bennünket terhel, szabadulni tudjunk, ahhoz föl kell először ismerni, hogy mi az, ami engem terhel. Hát ezen fáradozik Nehémiás, és nézzétek, azt olvassuk a Szentírásban, hogy a nép az Isten törvényének fölolvasása közben, annak értelmezése és magyarázata közben rájön arra, hogy mi bűnösök vagyunk. Igaz, hogy mi most jó dolgokat csinálunk, de mi bűnösök vagyunk. És nem csak mi vagyunk bűnösök, hanem azok a generációk is, akik előttünk jártak. És megérti ez a nép azt, hogy ebben a bűnben mi Istennel szemben nem maradhatunk benne. Nem maradhatunk benne. És itt jön az a következő lépés, ami tovább vezeti őket a megoldás útján, hogy tudnék, nem csak fölismerik a bűneiket, és azt olvasjuk, hogy annyira megrázza őket ez, hogy meglátják a bűneiket, hogy sírnak. Úgy kell őket vigasztalni és erősíteni, hanem eljutnak oda, hogy a bűneiket elkezdik Isten előtt megvallani. Nem csak konstatálják, hogy vannak bűneink, hanem Isten előtt megállva elkezdik azokat megvallani. Kimondják és megfogalmazzák azt, amit ők bűnnek látnak. Amit az Isten törvénye előttük kitisztázott, amiről azt látják, hogy ez az Isten törvényének a megszegése. Azt most megfogalmazzák magyarán, kibeszélik, az nem marad többé rejtve. Többé nem úgy van, hogy az egyik azt gondolja, hogy ez a bűn, a másik meg azt gondolja, hogy az a bűn, hanem kimondják Isten előtt, hogy ez a mi konkrét bűnünk. Mondhatnám úgy egy hasonlatot, hogy levetkőznek egymás előtt, és levetkőznek Isten előtt. Nem maradhat rejtve semmi. Azt mondja Jézus Krisztus Lukács evangéliumának 12. fejezetében, a 2. versben, hogy nincsen olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Testvérek, Jézus figyelmezteti később az embereket arra, hogy egyszer mindenki tudódik. És nincsen olyan rejtett dolog, ami egyszer napfényre ne jönne. Amikor is tudnélik, megjelenik az Isten világossága, és amikor Isten, mint ítélő bíró, megjelenik itt a földön, akkor minden ki fog tudódni, és nem marad rejtve semmi. Ami az Isten előtt egyszer kitudódik, igaz bűnbánattal, az azt mondja a Szentírás, mégis rendezve van. Az mégis rendezve van. Kedves testvérek, ezt értették meg Izrael fiai ott Jeruzsálemben, hogy a bűnök, amelyeket mi nem láttunk bűnöknek, azok elő kell, hogy kerüljenek, és ki kell, hogy mondjuk. Ki kell, hogy mondjuk egymás előtt, ki kell, hogy mondjuk Isten előtt, hogy ezek bizony bűnök. Ezek bizony bűnök, és ezt elkezdik megvallani. Egymás előtt mondják el ezt, így mindenki tisztában van vele, hogy igen, ez így van, egyet értünk. Ezt többé ne nevezze senki másnak, hanem nevezzük mindannyian bűnnek. Nem olvastam föl ezt a hosszú szakaszt Nehémiás könyvének 9. fejezetéből, de házi feladatként hadd adjam föl a gyülekezetnek, olvassuk el ezt a részt, Mert ott nagyon részletesen leírja ezt a bűnvalló imádságot Nehémiás könyve számunkra, és ott megláthatjuk, hogy milyen részletesen gondolják végig az életüket, és amit ők máskor még hőstetnek gondoltak, amire máskor azt gondolták, hogy ez jó dolog volt, arra most megvallják, hogy igen, súlyosan megsértettük a te törvényedet, Istenünk. Azt tanítja nekünk Jakab apostol, hogy valljuk meg a mi bűneinket egymásnak, mondjuk ki a mi vétkeinket, ne maradjon semmi rejtve, mert ami egyszer Isten előtt kitudódik, és amelyre ő bocsánatot hirdet, az többé nem fog bennünket vádolni. Az többé nem rejtett dolog, hanem kimondott, kibeszélt dolog, és a nép ezen az úton halad tovább. Elmondják, megvallják, kibeszélik a bűneiket egymás és Isten színe előtt. És azt gondolhatnánk, hogy a bűnök rendezése talán ezzel véget is ér. Azzal, hogy meglátták, azzal, hogy Istentől bocsátot kérnek, no ezzel akkor el is van rendezve, és léphetünk tovább. De testvérek, az igaz bűnbánathoz, az igazi megoldáshoz még egy lépés tartozik. Még egy lépés tartozik, amit az embernek kell megtennie. Ez pedig az, amit ők is megtesznek, elhatárolódnak a bűneiktől, elkötelezik magukat Isten mellett. Így olvastuk az utolsó versben, nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. És ha valaki most ez alatt azt érti, hogy a templomot nem fogják elhanyagolni, arra tesznek fogadalmat, akkor hadd mondjam azt, hogy a felolvasott részből látszik, hogy ők ez alatt azt értik, hogy mi elkötelezzük magunkat Isten mellett, és Istent nem fogjuk elhanyagolni. Úgy, ahogy elhanyagolták őseink, és elhanyagoltuk mi is eddig, ezentúl mi nem fogjuk elhanyagolni, hanem elkötelezzük magunkat mellette. Ez a hosszú rész, amit felolvastam a 10. fejezetből, arról szól, hogy konkrétumokban megfogalmazzák ezek az emberek azt, hogy mit fogunk tenni Isten törvényének a betöltéséért, ki mit vállal, hogyan fogja azt végrehajtani. Egy rendkívül fontos dolog, testvérek, hogy elkötelezik magukat Isten mellett. Sokan mondják ma el a testvérek közül is, meg általában, hogy hát harcolnánk mi a bűn ellen, de hát ott van a kísértés, és nagyon nehéz ellenállni. Volt, aki egyenesen így fogalmazta meg, na nem a testvérek közül, hogy csak egy dologban nem tudok ellenállni, a kísértésben. Tehát, hogy igazából szeretnék én harcolni a bűnnel, de ott van ez a fránya kísértés, mindig elbukom benne. Testvérek, mi sajnos megtévesztett emberek vagyunk sokszor, mert azt gondoljuk magunkról, hogy vagyunk olyan erősek, hogy szembe tudunk szállni a bűnnel. Az ember azt gondolja magáról, hogy megy az nekem olyan jól, hogy amikor majd jön a kísértő, akkor én majd piszkosul ellenállok, és majd meggyőzöm a sátánt arról, hogy én micsoda erős vagyok. De azt kell lássuk már itt az Ószövetségben is, hogy a bűnmentes életnek valami más a taktikája. A taktika pedig az, hogy oda kell menekülni, és oda kell magunkat kötözni Krisztushoz. Jézus Krisztus az, aki a bűnt legyőzte, magára vette a bűneink büntetését, elszenvedte a halált, és azt olvassuk, hogy föltámadt. Ez Jézus Krisztus győzelme, legyőzte a bűnt. Mi még nem támadtunk föl, mi még itt élünk a földön. És hogyha győzni akarunk a bűnök elleni harcban, akkor a győztes mellé kell odaállnunk. Ez azt jelenti, hogy oda kell magunkat kötözzük Jézus Krisztushoz, mert a bűn ellen csak így tud az ember küzdeni. Mondhatjuk úgy, hogy a bűn elleni harc módja az, hogy odalépünk Jézus mellé. Értitek, ugye? Nem arról van szó, hogy az ember kardot ránt, mert mindig alul fogunk maradni. Mindig alul fogunk maradni. Azt mondja a Szentírás, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, hogy elragadja és elmarja még a választottakat is. Nem véletlen a hasonlat, mint ordító oroszlán. Sokszor mi egy ordító kutyától is megijedünk, nem mint egy ordító oroszlántól, és az ember tudja, hogy esélytelen. Aztán más helyen azt mondja a Szentírás, hogy az ördög a világosság angyalaként jelenik meg, hogy elhitesse az embereket. Áruhát vesz föl, és az ember rá se jön arra, hogy az, akivel most szembeáll, az a kísértő. Mi az egyetlen lehetőségünk? Azt is vélek, az egyetlen lehetőségünk a bűn ellen, a kísértő ellen, hogy oda kötjük magunkat Jézus Krisztushoz, hogy belemerülünk, hogy megmártózunk Jézus Krisztusban, hogy egyre jobban megpróbáljuk megismerni őt. Azt mondja más helyen az apostol, hogy törekedjetek arra, hogy az Istent megismerjétek. Nem az a dolgotok, hogy lesétek az utcasarkon, hogy milyen kísértés jön szembe. Az a dolgotok, hogy törekedjetek az Isten megismerésére. Törekedjetek arra, hogy az életeteket oda rendeljétek ő melléje. És nézzétek, ezt teszi ez a nép is. Elhatározzák, hogy az Isten törvényét be fogjuk tartani. Be fogjuk tartani. Csodálatos út ez, amely a harmónia helyreállásában kihagyhatatlan állomásokat tartalmaz. Testvéreim, nincs hit anélkül, hogy az ember ne szembesülne a Szentírással, és nincs addig bűnlátás, amíg az ember meg nem ismeri Isten törvényét. De aki megismeri Isten törvényét, és annak tükrében meglátja a maga bűnösségét, annak mindig tovább lehet és kell is lépnie. És hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy mondjátok ki Isten előtt azt, amit bűnnek láttok, és mindig mondjuk ki Isten előtt azt, amit bűnnek ítélünk. Valljuk meg ő előtte, és valljuk meg egymás előtt is, hogy még nagyobbá legyen a mi bizonyosságunk, hogy megvallottuk, nem maradt rejtve. Azt mondja a Szentírás, ha megvalljuk ő előtte a mi bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja a mi vétkeinket, megszabadít bennünket azoknak terhétől. És akik ezt megtették, azokat hadd emlékeztessem arra, hogy ne elégedjenek meg ezzel, hanem törekedjünk arra, hogy oda kötözzük a mi életünket Jézus Krisztushoz, még nagyobb energiával, még nagyobb odaszánással. Merüljünk el a mi Urunk Jézus Krisztusban, még inkább kezdjük el tanulmányozni az igét, még inkább kezdjünk el törekedni arra, amit az ő igéje és törvénye nekünk megtanít és előír. És minél jobban ezt fogjuk tenni, annál nagyobb győzelmeket fogunk a bűn ellen aratni. Erre nem mi vagyunk a garancia, hanem erre Isten a garancia. Az az Isten, akinek tetszett az, hogy bennünket megtartson, az az Isten, aki elrendezte a mi bűneink bocsánatát Jézus Krisztus által, az az Isten, aki megismertette magát az ő népével, és megismertette magát mi velünk is, az az Isten, aki föltámasztotta a Jézus Krisztust, az az Isten a garancia arra, hogy egyet sem hagy elveszni az övéi közül, és ezért mi hálából odaszánjuk magunkat neki. Napról napra egyre jobban. Kedves testvéreim, Nehémiás kora egy nehéz kor volt, amikor külső és belső építkezést kellett egyidejűleg folytatni, és azt látjuk mégis, hogy ebben a nehéz korban és időszakban Isten megáldotta ennek az embernek a fáradozását, és láthatta ez az ember az ő népének megújulását, talpraállását. Adjon Isten nekünk nehémiási lelkületet, hogy a magunk életében is legyünk mindannak gyakorlói, amit hirdetünk, és adja nékünk azt a lelkületet, hogy továbbra is teljes kitartással fáradozzunk egymásért, fáradozzunk azért, hogy a másik még inkább megtalálja Krisztusban az oltalmat, a békességet és a kőszikla alapot. Hallgassuk meg egymás bűnvallását, ha ezzel tudjuk egymást segíteni, emlékeztessük egymást ennek a fontosságára, bátorítsuk egymást arra, hogy Isten törvényeibe és igéjébe még jobban vessük bele magunkat, legyen ez nekünk célunk, legyen ez témánk, legyen ilyen életközösségünk ebben a közösségben is, egymással és Istennel. Segítsen meg az Úr bennünket ebben. Amen. Kedves testvérek, a 487. dicséretünk negyedik versét énekeljük most, a 487. dicséretünknek a negyedik versét, amely így kezdődik: az igaz hitnek tüzét bennem Krisztusért élesszed. Az igaz hitnek tűzét bennem Krisztusért éleszed. Gyarlóságomnak vétkét soha szememre ne vessed. Fogadásodat tekints meg, szent fiad értalcs meg, ki értem eleget tett, törvény átkától megmentett. Kértek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te neked ígédet, mert ezáltal gyújtasz világosságot a mi szívünkbe, hogy helyesen és jól lássuk a mi helyzetünket hozzád viszonyítottan. Bocsáss meg nekünk, ha úgy gondoltuk és úgy gondoljuk sokszor, hogy nincs nekünk semmi bajunk te veled. Köszönjük, hogy most józanítasz, és elénk adod a te törvényedet, és ezt a régi történetet is, hogy lássuk és érzékeljük azt, hogy igenis van baj közted és közöttünk, de ennek a bajnak van orvoslása is. Dicsőítünk téged, aki áldott orvos vagy, és aki a bűntvalló embert megszabadítod a lelkiismeret terhétől és a bűnnek átkától, a kárhozattól és a haláltól. Köszönjük, hogy ezért küldted el mennyei édesatyánk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy az ő föltámasztásában igaz bizonyítékát adtad annak, hogy megbékültél, ő érette. Ezért adja mi szívünkbe is bátorságot, hogy készek legyünk megvallani te előtted, napvilágra hozni a mi bűneinket, mindazt a veszedelmet, amelybe belekeveredünk, rossz döntéseink miatt, amelyeket nélküled hozunk. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, és tégy bennünket őszinte emberekké, szabadíts meg a képmutatástól. Köszönjük te neked, hogy meg tudsz így bennünket szabadítani, és köszönjük, hogy még tovább akarsz vezetni. Dicsőítünk téged azért, mert nálad oltalmat találhat az ember. Védelmet, aki kőszikla vagy, és aki megtartasz bennünket életünk minden viharában. Add, kérjünk így most különösképpen azokért a testvéreinkért, akik az életükben viharba keveredtek, és fájdalmak között, mindenféle nehézségek között élik meg mindennapjaikat. Úrunk, emlékezz meg róluk, és segíts meg őket, hogy hozzád menekülhessenek, hogy te megvigasztalhassad őket. Így kérünk téged, Kerekes Anikó testvérünk családjáért, az ő gyászukban állj oda melléjük, és légy az ő vigasztalójuk, megtartójuk és megerősítőjük. De így kérünk téged a Réti családért is, hogy vedd körül őket szabadításoddal, és adj az ő szívükbe még erősebb hitet és hozzád való ragaszkodást fájdalmukban és gyászukban. Kérünk téged egy beteg testvérünkért, aki kórházban van, és elvesztette a szeme világát. Urunk, hisszük, hogy a te világosságod és a te segítséged az, amely bennünket ilyen nehézségekben is meg tud tartani. Adjad, hogy el ne feledkezzen ez a testvérünk a te jóságodról, és arról, hogy nem csak beleengedted őt ebbe a nehézségbe, hanem meg is fogod mutatni neked, neki ezekben a nehéz dolgokban is a te szabadításodat, a te erődet és azt a szeretetet, amelyel eddig is körülvetted őt. De kérünk téged gyermekeinkért, szeretteinkért, hozzátartozóinkért, Urunk, maradj velünk, és töltsön be bennünket a Te nagy-nagy szereteted, áradjon közöttünk, Urunk, a Te kegyelmed, adjál közöttünk megtéréseket, megújulásokat a bűnbánat, bűnvallás által, és segíts meg bennünket, hogy mindig készek legyünk elkötelezni magunkat Te melletted. Köszönjük, hogy Te ezt szereted, és köszönjük, hogy mindazokat, akik elkötelezik magukat melletted, megáldod és megsegíted. Segíts így meg bennünket is. Amen. Kedves testvérek, mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, néhány hirdetést hozok elétek. Jövő heti gyülekezeti alkalmunk a kedd este 6 órakor kezdődő imaóra lesz, melyel együtt ima közösséget is tartunk, majd pedig jövő vasárnap délőtt 9:30 órakor tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet. Imádságunkban megemlékeztünk arról, amit a gyülekezet tudtára adok itt a hirdetések között is, hogy az elmúlt héten, 22-én elhunyt dr. Kerekes Anikó testvérünk, aki a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány felügyelő bizottságának az elnöke volt. Ismertük őt, én azt gondolom, a régiek mindenféle képpen. Súlyos betegség és szenvedések után ment el közülünk. A temetése még intézés alatt van, amikor tudjuk az időpontot, akkor a testvérek tudomására fogjuk hozni. Megemlékeztünk a Réti családról is, Réti Zsolt testvérünk édesanyját veszítette el nagy hirtelenséggel. Az elmúlt héten Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk mind annyiukat. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most énekeljük el a himnuszt, utána pedig a szomorúságaink mellett egy örömteli dolognak leszünk a részesei. Tehát most énekeljük a himnuszt.
Megbűnhődtem.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, egy ritka alkalom ez a gyülekezetünkben, de mégis örömmel osztozunk mások örömében. Abban az örömben, hogy dr. Miketz Gyula és felesége Kutasi Margit testvéreink 60 esztendővel ezelőtt kötöttek házasságot, és Isten ilyen szép, hosszú úton gazdagította, áldotta meg őket, és úgy gondolták testvéreink, hogy ebben az órában, ezekben a napokban hálát adnak Istennek a megtett hosszú útért, amelyen együttesen járhattak. Isten igéjével szeretnénk a testvéreket köszönteni, és Isten igéjére szeretnénk testvéreink figyelmét is irányítani ebben az örömben. Méghozzá a 46. Zsoltárnak olvasom néhány versét. A 46. Zsoltárunkban ezt találjuk megírva többek között. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk, ha megindul is a föld és a hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy a házasság egy olyan út, amelyen mindannyiunknak, akiknek házas felünk van, végig kell mennünk, de mindannyiunk előtt ismeretlen út. Mások elmondják azt, hogy az ő házasságuk milyen, nekik milyen bajaik, örömeik vannak, de az ember saját házassága és a saját útja az a saját útja. Arról nem tud más beszélni, és arra nem tud más fölkészíteni bennünket. Éppen ezért a keresztény ember, amikor nekiindul a házasságának, akkor kéri az Isten áldását, azaz az Isten jelenlétét. Mert egy olyan úton kell járnunk, amelyben sokféle kísértés, sokféle nehézség leselkedik az emberre, és az ember ilyenkor keresi a biztos kapaszkodót nem csak a másikban, hanem a hívember keresi Istenben. Úgy, ahogy a Zsoltáros is kereste, és arról vallott, hogy az Úrhoz köti az életét, akit oltalmának és erősségének lát, és ezt az oltalmat és erősséget akkor látja és tapasztalja leginkább, amikor megindul a föld, a hegyek omlanak a tenger mélyébe, vagy a háborognak a vizek, azt mondja, akkor mindig átélem azt, hogy az Úr micsoda erős Isten, és micsoda oltalom. A testvérek már csak a történelemben is láttak, azt gondolom, hegyomlást, vízindulást, mindenféle fajta dolgot, ami, ha nem is tudott beszűrődni a házasságukba, azért mégis hatott a kapcsolatukra. Azt mondja a Zsoltáros, jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Azt gondolom, hogy a 60 év legnagyobb csodája az lehet, ha az ember visszatekint, és elmondja, hogy Isten milyen csodákat tett vele. Talán akkor, amikor nem is gondoltuk, talán akkor, amikor nem is számítottunk rá, jött az Isten, és megtette azt, amit nem tudott más megtenni. Bátorítjuk a testvéreket az ilyen visszatekintésre is. Meglátni Isten kezét. Azt mondja a Zsoltáros, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mert ha az ember meglátja Isten erejét, szabadítását, akkor nem lehet más választása, mint hogy meghajol ezelőtt az Isten előtt, és én szeretném erre is bátorítani a testvéreket, hogy újólag, újra és újra, elcsendesedve, lássák meg és tudják meg, hogy Isten az Isten, ő az, aki erős oltalom, ő az, aki menedék, nem csak fiatalságban, nem csak akkor, amikor kihívások érik az embert, hanem az öregségben is. Mit mond Isten, és mit mond a zsoltáros? A seregek ura velünk van. Hát annál nagyobbat és szebbet nem tudunk kívánni a gyülekezet közössége nevében sem, hogy Isten maradjon a testvéreinkkel, úgy, mint erősség, úgy, mint kőszikla vár, és hogy ezt mindig tapasztalják meg az elkövetkezendő időszakban is. Azt kérték testvéreink, hogy mondjunk egy imádságot, és ezt nagy örömmel tesszük meg az ő nevükben, és ő érettük. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk fennállva. Szerető mennye, édesatyánk, hálát adunk te néked testvéreink életéért, és azért a szeretetért és kegyelemért, amelyel őket is hordoztad az élet sokféle változása közepette. Adj a szívükbe alázatot, hogy visszatudjanak tekinteni erre az útra, meglátva abban téged, hálát adva szívükbe mindenért, ami jót cselekedtél velük. Nyisd meg a szemüket, Urunk, hogy ott is lássanak téged, ahol talán eddig nem láttak. És arra kérünk téged, adj a szívükbe igaz bizalmat, hogy életüket most is és a jövőben is rád bízhatják. Erősítsd meg őket egymás mellett, és tartsd meg azon az úton, amelyen járnak. Emlékezzél meg róluk, és a te kegyelmeddel vedd körül őket. Minden szeretteiket, rokonságukat is te elét hozzuk azzal a kéréssel, hadd növekedjék közöttük a szeretet, az öröm és a békesség, hadd növekedjen a szívükbe a feléd való bizalom, látva a jót, amit tettél szeretett szülőkkel, hozzátartozókkal. Urunk, kérünk téged, maradj közöttünk, maradj mi velünk, köszönjük, hogy most így örvendeztetsz bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és testvéreink kérésének megfelelően a 42. zsoltárt fogjuk most énekelni, a 42. zsoltárunk első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Azt szeretném hirdetni, hogy ahogy látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Ha valaki nem kíván itt maradni az úrvacsorai közösségünkben, az a 42. zsoltár első versének eléneklése után kelhet útra, akik pedig maradnak, majd egy újabb zsoltár éneklésével készülünk az úrvacsorai közösségre. A 42. zsoltárunk első versét énekeljük. Kedves testvérek, az úrvacsorai közösségünkre a 23. zsoltárunk első versének éneklésével készüljünk. A 23. zsoltárunk első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom.
az Úr én nékem, őriző pásztorom, az éltsem, miben meg nem fogyatkozom. És szép kies folyó vízre legeltet, lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezél engem igaz ösvényében.
Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte az utolsó vacsora alkalmával a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, meghallottuk a szereztetés igéit, engedve az apostol intésének, gyertek, álljunk most a mi Úrunk Istenünk elé, bűneinket megvalva, az ő áldozatáért, a bűnbocsánatért hálát adva, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az úrvacsora egy személyes dolog, amikor megállunk a te színed előtt, és bűnbocsánatot kérünk tőled, emlékezve Jézus Krisztusra, akit érettünk adtál, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen ő általa. Hadd kérjünk téged azért, hogy emlékeztess bennünket arra, hogy Jézus Krisztusnak érettünk kellett meghalnia, és miattunk kellett meghalnia. Adjad, hogy egyen-egyenként mindannyian átérezzük a te fiadnak halálát, és annak személyes voltát, hogy az a mi bűneinkért történt, azért, hogy nekünk szabadulásunk lehessen a bűn következményétől. Köszönjük te neked azt, hogy igazságos Isten vagy, mennyei atyánk, aki a fiúban megbüntetett bűnöket megbocsájtod. Ez a mi egyetlen egy reménységünk, és így ő érette veszük a bátorságot ahhoz, hogy a te asztalodhoz jöjjünk. Ő érette is könyörgünk, könyörülj meg rajtunk. Köszönjük te neked, hogy az alázatos szívűeket te felmagasztalod és felszabadítod. Adjad a szívünkbe ezt az alázatot, és kérünk téged, adjad, hogy amikor idejövünk a te asztalodhoz, akkor ez hadd legyen a mi előhaladásunkra, üdvösségünkre, békességünkre és ne kárhozatunkra. Így szabadítsál föl bennünket bűneink alól, és így adjál nekünk itt vígaszt ez asztal körül. Amen. Kedves testvéreim, noha méltatlanok vagyunk arra, hogy a szent jegyekkel éljünk, mégis megtesszük ezt hitünkért, meggyőződésünkért, amelyet valljunk meg most közösen, fennhangon, elmondva minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk bűneinket és hitünket. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyeremért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és járuljunk az úrasztalához a gyülekezetben megszokott rend szerint, amit most annyiban másítunk csak meg, hogy először kedves testvéreinknek adok úrvacsorát, és utána kérem, hogy a megszokott rendünk szerint folytatódjék az úrvacsorai közösségünk. Az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. dicséretünket énekeljük, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert te látható jegyeken keresztül is te magad közeledsz hozzánk, hogy erősítsél bennünket abban a bizonyosságban, hogy a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért valóban megbocsájtod a mi vétkeinket, és megszabadítasz bennünket egyedül ő érette és ő miatta a kárhozattól és a pokoltól. Köszönjük, hogy amilyen valóságosak ezek a jegyek, olyan valóságos a te ígéreted, a te békességed és szereteted azokon, akik téged szeretnek és parancsolataidat megtartják. Kérünk, segíts is meg bennünket, hogy oda tudjuk magunkat szánni, és el tudjuk magunkat kötelezni te néked, még inkább a szent életre, az istenfélő életre. Köszönjük, hogy te vagy arra a garancia, hogy megerősítesz, megtartasz bennünket, és napról napra megújítod a te kegyelmedet rajtunk. Cselekedj velünk a te szereteted szerint, Urunk, és légy mindannyiunk őrizője és megtartója. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 487. dicséretünk 9. versét énekeljük. A 487. dicséretünk 9. verse így kezdődik. Hála légyen Atyának, Fiúnak és Szentléleknek.
Szentléleknek, kitől